Isten áldja meg benneteket, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is. És hát szeretném azzal kezdeni, hogy most a vizsgai időszakon végén egy nagyon csodálatos kutatásban volt részem, a békési cigányok ébredés történetét kutattam. És hát akkora tűz volt a szívemben, és olyan öröm volt a szívemben, hogy láthattam a 60-as évektől egészen a 90-es évekig, hogy micsoda nagy tűzzel égett itt a munka, és olyan jó volt úgy visszaemlékezni a Gabi bácsira, a Sanyi bácsira, hogy hogyan mentek ők, és hogyan szolgáltak, és a Gabit megemlítette azt a szót, hogy szenvedély, én szeretem ezt a szót, hogy szenvedély, mert nem tudták volna tenni ezt a szolgálatot, a szívükben nem lett volna a Krisztus iránti szerelem, az a szenvedélyes szerelem, ahogyan elindultak ezek felé, az emberek felé, a cigány emberek felé, és szolgáltak, és hát bennem is én hiszem, hogy az Úr egy ilyen szenvedélyt adott, hogy szolgáljak az emberek felé, és csodálatos szeretet van mindig úgy a szívemben, mikor rágondolok akár erre a békési, drága utcai, pünkösdi gyülekezetre, mert tudom, hogy Isten hatalmas munkát kezdett el itt. Utána volt egy másik nagy öröm a szívemben, hogy a Berecki Gábor testvér hivatalosan is lelki pásztor lett a gyülekezetbe, és én nagyon örültem neki, mert ahogy valóban a Gabit én is ismerem, egy rendkívül kedves, szelíd, alázatos ember, és lehet rá mindig számítani, és én hiszem, hogy Isten olykor tesz olyan dolgokat a mi életünkbe, amit elsősorban Gabi talán lehet, hogy nem is nagyon értett, hogy ő most lelkipásztor lesz, hogy eljut ide erre a szolgálatra. Én mindig tiltakoztam ellene, hogy lelkipásztor legyek, aztán egyszer csak úgy hozta a helyzet, hogy már nem tudtam kifogást találni, hogy miért ne vállaljam el a szolgálatot. Úgyhogy én tiszta szívemből kívánok a Gabinak nagyon nagy erőt, kitartást, és benneteket meg arra biztatlak, hogy áldjátok. Áldjátok, mert nagyon nagy terhet fog ő most vinni, nagyon nagy kihívásokkal fog szembenézni, úgyhogy bátorítsátok, legyen jó szavatok hozzá minden egyes alkalommal. Szükségünk van rá, akik szolgálunk, hogy bennünket is valakik bátorítsanak. Szeretném az ige hirdetésemet egy bizonysággal kezdeni, nem az én személyes bizonyságom, ezt hallottam az elmúlt héten szombaton. Egy nagy konferencián voltam, ahol 450 ember vett részt, és volt egy fiatal ember, aki arról beszélt, hogy hogyan lehetünk hálaadással Isten iránt. És ez a fiatal ember arról beszélt, hogy ő soha nem tudta, hogy mit jelent a hálaadás. És nagyon sokszor úgy mi hívő emberek nehezen tudunk hálát adni, mert olyan természetesnek gondoljuk azt, hogy reggel felébredünk, elmegyünk dolgozni, tesszük a dolgainkat, élünk. De hát ugye az az ember, akinek hiányzik egy végtagja, vagy mondjuk akinek a vastüdőben van a helye, nem tud az ágyból felkelni, oda van kötve, az tudja, hogy nem olyan természetes dolgok ezek, hogy minden olyan szépen és jól működik, hanem Istennek a csodája, Istennek a drága gondviselése az életünkben, hogy minden olyan jól működik. Ez a fiatal ember arról beszélt, hogy amikor 12 éves volt, az ő édesanyja elhagyta a családot, több testvérével otthon maradtak, és az apja egy nagyon agresszív és alkoholista ember volt, aki az édesanyját nagyon sokszor megverte, és ő ezt látta, és nem nagyon tudott mit tenni ellene, nem tudta megvédeni az édesanyját, bárhogy szerette volna. De utána, ahogy otthon maradt a családdal, akkor minden feladat a 12 éves fiúra hárult. Ő neki kellett otthon takarítani, neki kellett mosogatni, neki kellett főzni, és hogyha nem tudta teljesíteni a feladatot, amit az ő édesapja adott neki, akkor az apja megverte, ugyanúgy, ahogy az édesanyját megverte, ugyanúgy őt is elkezdte bántani, elkezdte verni. És honnan lehetne egy ilyen embernek a szívébe hálaadás, akinek az egész élete gyötrelemmel teljes? És akkor ez a fiatal ember megfogadta, hogy amikor majd ő felnőtt lesz, akkor az ő életét máshogy fogja élni, és úgy tervezte, hogy ő majd jó apa lesz, ő jó férj lesz, ő nem fog majd inni, nem fogja bántani a családot. És aztán valahogy, ahogy ez szokott lenni, úgy adódott, hogy megnősült, lett egy szép felesége neki, néha elkezdett járni kocsmába, először csak ritkán, aztán egyre sűrűbben, és amikor hazament, akkor elkezdte ő is verni a feleségét. És nem tudta, hogy mit jelent hálát adni. Ő csak egyet tudott, hogy az élet rossz, az élet tele van szenvedéssel, kínlódással, gyötrelemmel, és szeretett volna változni, de valahogy nem ment. És az életébe odáig fajult a helyzet, hogy a láncfűrészt berántotta, és láncfűrésszel kergette a családot az udvaron. És úgy kellett sokszor lefogni, hogy ne ártson a családjának, hogy ne ölje meg a családját, ne írtsa ki. És tudjátok, az Isten nélküli élet az ilyen gyötrelmes. Az Isten nélküli élet az ilyen végzetes, hogy képesek vagyunk önmagunkat, és képesek vagyunk egymást kiirtani, képesek vagyunk az életet kiirtani. És akkor ez a fiatal ember elment egy gyülekezetbe, valahogy elcsalták, valahogy elvitték, és nagyon rövid időn belül megtért, és újjászületett, Szentlélek keresztséget nyert, és onnantól kezdve egy mintafér lett, egy minta apa lett. Egy olyan csodálatos ember, én ismerem őt már 10 éve, de egy annyira fantasztikus, csodálatos, alázatos, kedves ember lett belőle, mert az Isten betöltötte az ő életét. Így kívánom, hogy Isten így töltse be az életedet, nem tudom, hogy ki milyen szívvel jött el ma, nem tudom, hogy kinek milyen családi, magánéleti helyzete van, de tudd meg, hogyha Isten ott van benne a családodba, akkor ma minden megváltozhat, ma minden újjá lehet benne az életedbe, és Istené minden dicsőség. Egy másik fiatalember is bizonyságot tett, aki arról beszélt, hogy ő egy cigány telepen nőtt fel, és neki fordított volt a helyzet, őt az édesapja hagyta el a családot, az édesapa is alkoholista volt, de az ő családjában az édesanyja is alkoholista lett. És a cigányok a cigány telepen csúfolták és bántották azért, mert az apja ott hagyta őket, bántották azért és csúfolták, mert az anyja alkoholista, és amikor elment az iskolába, akkor bántották azért, mert fekete volt ez a fiú, nem fehér bőrű volt, és bántották és csúfolták az iskolába, a munkahelyen, más közösségben is. És ez a férfi ez arról beszélt, hogy volt olyan, amikor azért könyörgött, hogy meghalhasson, hogy az Isten vegye el tőle az életet. Volt, amikor azért könyörgött, úgy szerette volna azt mondja, hogy az egész bőrét levakarni, hogy ő nem akar olyan lenni, ahogy ő megszületett, ő nem akar úgy kinézni, mert az egész élete csak szenvedés és kínlódás és gyötrelem. Ő is elment egy gyülekezetbe, és hallotta az evangéliumot, hallotta az örömhírt, hallotta a jó hírt, hogy van más megoldás, hogy van lehetőség arra, hogy az ő szíve, hogy az ő szívét az Isten kicserélje, hogy egy új szívet adjon helyette, nem csak megtoldozni, foldozni akarja az Isten a mi szívünket, hanem új szívet akar adni, és ennek a fiatal embernek is Isten adott egy új szívet. És utána, ahogy ő megtért, rá megtért néhány hétre az ő édesanyja, megtértek a testvéreik, és utána elkezdett tanulni ez a fiatal ember, és most jelenleg olyanokkal foglalkozik, olyan fiatalokkal, mint amilyen fiatal ember ő volt valamikor. Úgyhogy én olyan hálás vagyok Istennek, hogy ilyeneket látok itt 2019-ben, hogy az Úr Jézus az tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz, és ő nem változott meg, hanem őt ugyanúgy megtalálod, és nem csak a 60-as években való ébredések és újjászületések és változások jöhetnek el, hanem eljöhet minden új, amit az Isten rejteget. És ez a David Wilkerson videót, ez körülbelül 100-szor biztos megnéztem már, mert egyszerűen látom és értem azt, amiről ő beszél. És erre van szükség, hogy ez a szenvedély, az Isten iránt való szerelem ott legyen a szívbe. És ne azt nézzük, ne azt mérlegeljük, hogy ki milyen külsővel született, hogy ki honnan jön, ki milyen társadalmi rétegben van, hanem égjen a szívedbe, hogy az Isten az ő képmására teremtett meg bennünket. És égjen az a szívünkbe, hogy amikor valakire ránézel, akkor ne azt nézd, hogy néz ki, ne a haját, ne a ruháját lássad, hanem lássad benne a Krisztust. Mert a Krisztus arca kell, hogy kiábrázolódjon minden emberből. Szeretnék igét olvasni. A gyengébb idegzetűek forduljanak el, mert szemüveget fogok felvenni. A Lukács evangéliumából a 15. fejezetből szeretnék olvasni egy elég ismert történetet, a tékozló fiúnak a történetét. nem most kaptam ezt az igét, hogy szolgáljak és foglalkozzak vele, amikor Gabival beszéltünk talán január elején, vagy nem is tudom mikor, már akkor a szívemen volt ez az ige, hogy erről szeretnék beszélni. Így hangzik az Istennek az igéje. Mondta pedig egy embernek, vala két fia. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyonból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék, és ott eltékozlá a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad nagy éhség azon a vidéken, és ő kezd szükséget látni. Akkor elmenvén hozzá szegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem ad vala neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén, elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadozni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozzá, mi dolog az. Azt pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erő megharagúvék, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, íme ennyi esztendő fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott és elveszett és megtaláltatott. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében így jövünk hozzád, és Uram, hála van a szívembe, hogy ez a történet megvan írva a Bibliába, és Uram, meggyőződésem, hogy azért iratott meg, hogy most üzenj, hogy szólj, hogy Uram, adj példát, ami számunkra a te igéd által, a beszéded által, és úgy tudjunk, Uram, mi is eljutni arra pontra, ahol ez a fiú megváltoztatta az életét, és Uram, így könyörgök neked ma, hogy a te igéd szóljon a szívekbe, ahogy mondja az írás, hogy élő és ható a te beszéded, Uram, így hasonl most a szívekbe a te drága igéd, és elevenítsd meg, Uram, az elfáradtakat, adj, Uram, erőt azoknak, akik most csak pislognak, mint a gyertya, láng, és erősítsd meg őket, Uram, mert a megrepett nátszálat nem töröd el. Uram, én köszönöm, hogy ilyen csodálatos, drága, jó Isten vagy, és köszönöm, Uram, hogy csodálatos a te terved a mi életünkre, és Uram, hogy neked mindig van A terved, és hogyha az nem jön össze, akkor még mindig van B terved, és van C terved, és van sok terved, Uram, a mi életünkre, a tékozló életünkre. De mai napon így emelj fel, így erősíts meg bennünket, és segíts bennünket döntésre jutni, hogy valóban, Uram, hogyha újra meggondoljuk, akkor reménykedjünk te benned, és tudjunk olyan döntést hozni, amivel a mi teljes életünket neked adjuk, Uram, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ezt a történetet nagyon sokan ismerjük, azt gondolom, hogy egy nagyon sokszor elhangzott szolgálat, ige szolgálat volt ezekkel az igékkel kapcsolatosan. Én nem olyan rég tanulmányoztam ezt a szakaszt, és azt láttam, hogy nagyon sokszor, amikor az igéről beszélünk, akkor mindig a tékozló fiú helyzetét szoktuk általában kidomborítani, vagy hallottam már olyat is, amikor a másik fiú helyzetét domborítják ki, ez egy két csúcsú példázatnak nevezi a tudomány. Ugyanakkor a történet legfőbb szereplője az apa. És hogyan is néz ki ez a történet? Ugye Jézus beszélget a farizeusokkal, az írás tudókkal, ez az egész történet elsősorban, ez az egész beszélgetés elsősorban velük zajlik le, és akkor, amikor beszélget itt, ennek a történetnek az előzményeiben van még másik két elveszett történet, ugye van az elveszett pénz és az elveszett báránynak a története, és akkor, amikor Jézus beszélget a farizeusokkal, az írástudó emberekkel, akkor arról beszélget, hogy hogyan is működik az Isten, hogyan is, milyen is igazából valójában az Isten. És ugye ebben a történetben egy apához hasonlítja az Istent, hogy az Isten olyan, mint egy apa. És ennek az apának van két fia. És ez a két fiú között az egyik fiú, egy fiatalabb fiú azt mondja az ő édesapjának, hogy adja oda azt a vagyont, ami őt megillet, azt az örökséget. És ahogy én ezt olvastam, és a zsidó kultúrát olvasva és ismerve, az első gondolat az, hogy milyen sértő lehet az, hogyha neked most a gyereked azt mondaná, hogy apám, add ide az én örökségemet, hogy az milyen rosszul esne, hogy fájna, hogy még meg se haltam, még el se megyek, a gyerekem már azt akarná, hogy az én vagyonomat adjam oda neki. És olyan érdekes ennek az apának a példázata, mert itt az igét, hogyha olvasod, nem írja le, hogy ő elkezd a gyerekkel vitatkozni, nem beszél arról, hogy meg akarja róla győzni, hogy fiam, ezt nem jól csinálod, nem szabad így viselkedni, hanem engedi, szétosztja a vagyont a két fiú között. És ebben a kultúrában a kétharmad illeti az idősebbik fiút, az egyik egyharmad illeti a kisebbik fiút, és fogja és odaadja neki ezt az egyharmadot. És sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem állította meg. Azért, mert Isten egy olyan apa, aki szereti azt, hogyha te jó szívedből vagy engedelmes neki. Szereti azt, hogy te úgy állj oda, hogy őt úgy szeresd és úgy lásd, ahogy ő van. Ő nem akar manipulálni, nem akar befolyásolni, nem akar erőszakos lenni, hanem egyszerűen csak mint apa szeretni akar, és azt akarja, hogy te lássad az ő szeretetét és az ő gondviselését. Ugye a két történet, amit az elején mondtam, hogy az az apa példa és az az anya példa mind a két esetben nem arról tanúskodik, hogy a földi ember ilyen tökéletes, csodálatos apa vagy anya tudna lenni önmagában. És ezért szükség van, hogy az Isten töltse be az apákat, a szülőket, de töltse be a gyerekeknek is a szívét az Isten, mert akkor tud csodálatosan, igazából Isten terve szerint működni minden. És ebben a történetben, ahogy az apa odaadja a vagyont, azt olvassuk, hogy ez a fiú elmegy. Hogy hova ment el, lehet, hogy elment egy másik országba, lehet, hogy rossz volt az anyagi helyzet ebben az országban, ahol ők éltek, és szeretett volna szerencsét próbálni, vagy vállalkozást indítani, egy KFT-t, vagy egy BT-t csinálni, nem tudjuk. A lényeg az, hogy elmegy a vagyonnal. És a zsidó kultúrában arra is volt lehetőség egyébként, hogy megegyezés szerint az apa oda is adhatta neki a vagyont, azért, mert ő kikérte. A lényeg az, hogy ez a fiú elmegy. És ezzel azt is kifejezte ez a fiú, hogy ő majd jobban tudja az életét igazgatni, majd ő jobban tudja azt a pénzt kezelni. Talán egy üzenete lehet ennek is, hogy nem biztos, hogy az apám jobban tud gondolkodni, jobban látja az üzletet, majd én jobban fogom ezt tudni. És hogy a mi életünket is, ahogy mi éljük, nagyon sokszor történik ez, hogy nem akarjuk azt, hogy Isten mondja meg, hogy mit csináljunk. Úgy csináljuk, mintha akarnánk, hogy Isten megmondja, imádkozunk is érte, beszélünk is róla, aztán majd úgy is eldöntjük úgy, ahogy mi akarjuk. És itt Isten nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi önkéntesen, saját fejünk után menve hozzunk meg döntéseket, hanem arra, hogy figyelj rá, figyelj az apára. figyelj a mennyei apára, hogy ő hogy akar téged vezetni, hogy akarja a te életedet igazgatni, hogy akar neked segíteni, hogy áldott életed legyen ezen a földön. És akkor, amikor az apára figyelsz, akkor ugye azt látod, hogy láncfűrésszel kergeti a családot ez a férfi, majd miután megtér, egy olyan mintává válik, hogy a többi férfi oda megy hozzá, hogy segítsél már, hogy én is megváltozzak, mert rossz az én életem. Ilyen csodákat tesz az Isten akkor, amikor rá tudsz figyelni. És a fiatal ember, aki elmegy, azt olvasjuk, hogy ő eltékozolta a vagyont, felélte a vagyont, nem befektette azt, amit kapott az apától, hanem szétszórta. És az Isten nagyon sokszor ad nekünk ajándékokat, ad nekünk kincseket. És nagyon sokszor a hívő, hosszú hívő életű emberek, a 30-40 éves hívő emberek is, meg a fiatal hívők is, nagyon sokszor ezt a vagyont mi tékozoljuk. És hogy ne rólatok beszéljek, hanem egy kicsit magamról is. Én amikor ugye megtértem és bemerítkeztem, 1992-ben elvittek engem katonának, vagy hát mentem magamtól is, de 93-ban, amikor már leszereltem a hadseregből, akkor én elhagytam a gyülekezetet. Nem jártam a gyülekezetbe, hanem elkezdtem más értékeket keresni, és kerestem ezt az értéket a világba. És jártam szórakozni, jártam kocsmába, mindenféle olyan dologba belekeveredtem, amiben ma már nem vagyok büszke, hogy részt vehettem ilyen dolgokba, de elszakadt az életem az Istentől. És azt láttam az életemben egy idő után, hogy egyre mélyebben vagyok, egyre mélyebbre süllyedek. És nagyon sokszor volt olyan az életemben, amikor egy diszkóba dolgoztam, kidobó voltam, és ahogy ott álltam az ajtóba, és néztem az embereket, és azt láttam, hogy csak az alkohol ad örömöt, csak hogyha valamelyik drogot fogyaszt, az ad neki örömöt, és egyszerűen ott gondolkodtam magamon, hogy mit keresek én itt, mi helyen van nekem ezen a helyen, ebbe a világba. De nem tudtam, hogy mit csináljak, nem tudtam, hogy hogy kellene kilépni. És a tékozló fiú történetében ugye azt látjuk, hogy amikor minden elfogy, akkor megéhezett, nagyon éhes lett, kiüresedett az ő szellemében, kiüresedett az ő érzelemvilágában, fizikailag leépült, és oda került, hogy egy gazdag zsidó fiatal fiúból egy pogánynak kezdett el szolgálni, disznókat őrizni, ami a zsidó kultúrában egyébként is tisztátalan állatnak számít, és ez egy olyan helyzet, ami lehetetlen a zsidó emberek számára. És ő oda került, és disznókat etetett, és ott volt a lehetőség, hogy a moslékból legyen. És az én életemben is akkor történt valami, amikor láttam azt, hogy ennél mélyebbre talán már nem tudok menni, nem tudok mélyebbre süllyedni. Nem szeretnék beszélni arról, hogy miket tettem, már megvallottam a bűneimet, de vannak olyan dolgok, amiket inkább úgy megtartok. Nagyon sok olyan dolog, aminél azt gondoltam, hogy már csak itt a halál, a börtön vagy a halál következik, és nincs tovább. És ez a tékozló fiú, ahogy ott van a moslékos vájónál, egy dolgot tesz. Azt mondja az ige, hogy magába száll. Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy magába száll, mert fontos, hogy mi is nagyon sokszor, ha kell naponta, magunkba tudjunk szállni. Mi szeretünk másra rászállni, mi szeretünk mást vizsgálni, szeretünk mást kritizálni, szeretünk másokba belekötni, ahelyett, hogy magunkba szállnánk elsősorban. Hát ti bölcsek vagytok, ti magatokba szálltok, nem másra. És akkor, amikor ez a fiú ott van ennél a moslékos vájonál, és magába száll, akkor arra gondol, hogy milyen csodálatos volt az én apám házában. És úgy bátorítalak benneteket, hogy ahogy Isten mindig mondja az Egyiptomból kivonult zsidóknak, hogy emlékezzetek meg. Honnan hoztalak ki benneteket? Emlékezzetek meg, erős kézzel hoztalak ki benneteket. És úgy bátorítalak, hogy emlékezzetek meg a gyülekezet történetére. Emlékezzetek meg, hogy honnan tértetek meg. Emlékezzetek meg azokra a bűnökről, ahonnan Isten kihozott benneteket. És emlékezzetek arra az örömre, amikor újjászülettetek. Emlékezz arra az örömre, amikor Szentlélek keresztséget nyertél. És hidd el, hogy az Istennek a szelleme felgerjed benned. Fel kell magadba gerjeszteni az Istennek a szellemét. És akkor, amikor felgerjed benned, akkor majd érted a szenvedét, majd érted az erőt, majd tudod azt, hogy nem fog elmaradni imaóra a gyerekeinkért azért, mert valaki beteg, hanem azt mondja majd a másik testvér, hogy akkor gyertek hozzám, legyen ott az imaóra. Olyan sokszor csodálkozok az embereken, olyan sokszor gondolkodok rajta, hogy szerveztem egy ima hálózatot, és egy fiatal ember volt, aki az egyik megyében lett volna az ima hálózat vezetője, és azt kérdezte tőlem, hogy tudok én ezért neki fizetést adni, hogy ő az ima hálózatot vezeti, és hogy az embereket bátorítja, hogy imádkozzanak. Ahogy Dávid Wilkerson mondja, bejön a világ, ha beengeded. Nem lehet az, hogy pénzért imádkozok. Nem lehet az, hogy csak akkor teszek valamit, ha valamilyen érdekem fűződik hozzá. Mert abban az esetben az Isten csúfoljuk meg, drága testvérek. Ne legyünk Isten csúfolók, hanem legyünk Istennek imádói, legyünk Istennek követői. Emlékezzetek meg a ti életetekre, emlékezzetek meg a saját bűneitekre. Ne másokat emlékeztes, hogy milyen bűne volt. Ne másokat emlékeztes arra, hogy milyen rossz ember volt, hanem szállj magadba. És amikor ezt meglátod a saját életedet, hogy milyen szennyből, milyen gyalázatból, milyen mocsokból emelt ki az Isten, akkor majd érteni fogod, mert akinek sok bűnt bocsájt meg az Isten, az jobban tud szeretni. Visszaemlékezik ez a fiú a moslékos vájonál, és eszébe jut, hogy az ő apjánál minden olyan csodálatos volt. És én is, amikor ezt az életet éltem, visszaemlékeztem arra, hogy Isten hogy töltött be engem az ő szellemével. Visszaemlékeztem arra, amikor kockás nénémnek a házába nem fértünk be, annyian ott imádkoztak. Emlékeztem, amikor Vilma nénének a házába annyian voltak, hogy nem bemenni nem lehetett, leülni nem lehetett. És egyszerűen akkor, amikor az Isten olyan sok jót tesz velünk, amikor meggyógyítja a szívedet, az érzelmeidet, a gondolataidat, amikor szabaddá tesz, amikor nem kell már cipelned azokat a gyötrelmeket, azokat a fájdalmakat, bűnöknek a súlyát, amivel élted az életedet, akkor megérted azt, hogy az én apám házába nekem sokkal jobb volt. És nagyon szeretek idejönni szolgálni közétek, mert mintha hazamennék, azt érzem. És hiába vagyok bármelyik gyülekezetben, hiába vagyok bármilyen közösségben, mikor itt vagyok, itt érzem azt, hogy hazajöttem. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy amikor már eljutunk erre a pontra, akkor már minden nagyon jó. Nem minden jó még. Még minden nagyon fáj. Még ilyenkor lehetnek könnyek. Még ilyenkor van szenvedés. Ilyenkor kín van. Mert csak az elménkbe forognak a dolgok, hogy változtatnunk kell. De akkor, amikor fel tudsz állni a moslékos vájútól, és eldöntöd azt, hogy hazamegyek, és elmondom az én apámnak, hogy én mindent rosszul csináltam, hogy én vétkeztem az Isten ellen, hogy vétkeztem az apám ellen. Hazamegyek, bocsánatot kérek, és azt mondom, hogy hadd legyek olyan, mint a sok szolga közül csak egy. Nagyon érdekes, mert az elmélet, a gondolkodás után, a döntés után következik a gyakorlat. Nem elég, hogy a szívedbe érzed, hogy ez így nem jó. Meg kell tenned fizikai valóságába és gyakorlatba, hogy elindulsz vissza a te szülői házadhoz. És utána már nem kell gondolkodni, hanem csak menni kell oda-vissza, ahonnan elmentél, ahonnan kijöttél. Ez a tékozló fiú ezt csinálta, visszamegy az atyai házhoz, és egy csodálatos jelenet történik, hogy amikor megy, meglátja őt az édesapja. És ugye az édesapja mit csinál? Áll nagy büszkén, gőgösen, hogy na mi van, hazajöttél te? Szerencsétlen. Hát mi van? Nem megmondtam, hogy ebből baj lesz? Nem mondták sokan, hogy baj lesz? Na oda hátra üljél le, ne gyere ide közel hozzám, mert amúgy is koszos vagy, meg bűnös vagy. Ezt csinálja az apa, ugye? Egyáltalán nem. Nem gondolkodik az apa, legalábbis kívülről nézve, hanem elkezd szaladni, elkezd rohanni az ő fiához. És amikor elkezd szaladni az ő fiához, akkor átöleli, megcsókolgatja az ő fiát. És tudjátok, az egész történetnek a lényege, hogy a mi mennyei édesatyánk, a mi mennyei apukánk, az egy ilyen édesapa, aki eléd szalad, aki nem azt nézi, hogy már megint rosszat csináltál, már megint elestél, hanem oda megy, mert látja, hogy a szívedben ott van a megbánás. Mert látja, hogy a szívedben ott van a döntés, hogy te változni akarsz, hogy te más ember akarsz lenni. És nem azt nézi, hogy te össze fogod piszkolni majd őt, és nem azt mondja, hogy majd most a büntetést el kell, hogy vegyed, és vezekelned kell, és nem tudom hányszor kell elmondani a mi atyánkot, vagy ostorral kell ütni magad. Nem látja a szíved, átölel. Tudjátok, amikor eldöntöttem, hogy visszamegyek a gyülekezetbe, hogy Istent akarom szolgálni, ez egy hosszú folyamat volt nekem, mert nem szerettem volna soha többet úgy járni, ahogy akkor jártam. És amikor elmentem Békés Csabára a gyülekezetbe, az Andelis János testvér prédikált, és amikor én az ajtón bementem, és ő meglátott engem, abba hagyta a prédikációt. Nem a gyülekezettel foglalkozott, hogy jaj, a gyülekezet mit mond, abba hagyta a prédikációt, odajött és átölelt. Egy édesapa, egy mennyei édesapa, az nem a szemrehányást fogja neked adni, az nem bántani fog, hanem át fog ölelni, elébed szalad és átölel. És azt olvassuk, hogy a fiú szerette volna elmondani, hogy ő benne mi van, milyen érzések, milyen gyötrelmek vannak, de csak ölelte és csókolta az apja. Utána persze adott helyet a bűnvallásnak is, mert bűnvallás nélkül nagyon nehéz, nem lehet bűnvallás nélkül megállni az apa előtt, az Isten előtt, és elmondta az ő édesapjának, hogy ő vétkezett, hogy ő beismerte. És tudjátok, a mai gondolkodásban a mai ember nehezen ismeri be azt, hogy ő vétkezik. Sőt, azt se tudja sokszor, hogy mi a különbség a helyes, az igaz és a hamis dolgok között. De hogyha Istennek a szelleme ott van, akkor fogod érezni, fogod látni, fogod tudni, hogy mi a helyes és mi nem helyes. És a másik dolog, amit nagyon tapasztalok, hogy nem olvassák a Bibliát az emberek. Nem látják az igébe, hogy miről beszél az Isten. Nem tudják, csak próbálnak ilyen élményszerű életet élni. Az élményszerű életnek a vége az, hogy ki fogod kérni a vagyont, el fogsz menni, el fogod tékozolni. Ez a tékozlás, az is tékozlás, amikor tehetnéd a jót, és nem teszed. Amikor szolgálhatnád a testvéredet, amikor elmehetnél meglátogatni valamikit, beteget, hogy törődj vele, hogy foglalkozz vele. És nagyon sokszor már ez nem divat, hogy megnézzük egymást, hogy vagy, vagy felhívom a másikat, hogy imádkozhatok érted, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy. Nagyon érdekes. Szolgálatom során nagyon sokszor volt olyan, hogy egy nap vagy 30-40 telefonhívást kaptam, és abból szinte kivétel nélkül mindegyik csak az volt, hogy segítséget kértek. És úgy gondolkodtam rajta, hogy nem kérdezi meg senki, hogy én hogy vagyok. Nem erre vágyok, hogy most mindenki megkérdezze, hogy hogy vagyok, nehogy félreértsétek, csak arra, hogy törődjünk egymással, és ne csak igényünk legyen egymással szembe, hanem adjunk egymásnak. Ez az édesapa beviszi a fiút, azt mondja, hogy levágják a legnagyobb tulkot, és elkészítik a nagy ünnepi lakomát, mert ahogy az ige mondja, öröm van a mennyben egy bűnös megtérése felett, ugye? Örvendeznek az angyalok a mennyben egy bűnösnek a megtérése felett. Hát jó lenne, ha mi is úgy örvendeznénk sokszor, mikor valaki megtér. És látom, mikor valaki megtér a gyülekezetbe, sajnos nekem volt ilyen, oda jött hozzám egyik testvér, és mondta, hogy neki az Úr kijelentette, hogy ez az ember ne engedjen be az imaházba. Hát most ért meg, ne engedjen be az imaházba. Hát ő az Úrtól ezt vette, hogy ez egy nagyon rossz ember. Nekünk örvendeznünk kell, amikor egy bűnös megbánja a bűnét. Amikor valaki hazajön az atyai házhoz, ahogy az atya örvendezik, neked ugyanúgy örvendezned kell, drága testvérem. Utána azt olvassuk az igébe, hogy miután levágták a jószágot, elkészült a pörkölt, meg a rántott hús, meg nem tudom, mit főztek, akkor utána azt mondja az apja, hogy adjanak gyűrűt az ujjára. Tudjátok, a gyűrű az azt jelenti, hogy a fiú státuszt visszakapja. Hogy ő nem szolga lesz, ő nem akárki lesz, ő újra fiú lesz. És hogyha te a bűnödet megbánva Istenhez hazajössz, akkor te nem akárki leszel, nem Pityi Palkó leszel, hanem fiú leszel. A Krisztusban visszakapod a te fiúságodat, mert ő elpecsétel magának. És olyan sokszor éreztem, hogy amikor visszamentem a gyülekezetbe, hogy hú, hogy lesz ebből valami? Hogy lesz belőlem valami? 3 évig ültem a padba hátul. Hiába hívott János, tegyél bizonyságot, beszéljél. Szégyeltem magam, nem tudtam, hogy hogy csináljam. Hát segített ebbe feloldódni, hogy tovább tudjak lépni. És akkor, amikor a gyűrűt ráadja, újra fiúvá tesz, újra visszaadja a jogot, hogy te az ő fia vagy, és hogy ő szeret téged, és hogy újra bízik benned. Olyan érdekes, amikor a Péterrel beszélget Jézus, és megkérdezi tőle 3-szor, hogy szeretsz-e engem. És akkor ezt az ige szakaszt úgy elkezdtem vizsgálni, mert nehezen értettem ezt, hogy 3-szor megkérdezi, értem én, hogy mit akar, hogy akarja, de hogy miért? És azt néztem, hogy amikor megszólítja őt újra, hogy Péter, és mondja az apja nevét is, szeretsz-e engem? Hogy ebben azért szólítja őt a nevén, és az apja nevét is azért említi, mert meg akarja erősíteni az ő identitásába. És azt mondja neki, hogy igen, én szeretlek téged, Péter. Én tudom, hogy neked ez a neved. Én ismerem a múltadat, ismerem az apádat, ismerem a családodat. De akkor is én szeretlek téged, és ugyanaz a tervem van veled, amit már közöltem veled. Ugyanaz a szándékom veled, és nem mondok le rólad, amit már előre megmondtam. És ugye Péter gondolkodik, hogy miért mondja ezt már 3-jára is, hogy szeretem. Hát tudja, hogy szeretem. Nem azért, mert Jézus nem tudta, hanem azért, hogy Péternek a szívébe helyre tegye mindazt, ami történt az elmúlt időszakban az ő életébe. Hogy helyre tegye azt, hogy így is, hogy gyenge vagy, hogy esendő vagy, hogy megteszel olyan dolgokat, amikbe mutatod, hogy milyen erős vagy, és közben elesel, hogy én így szeretlek, ahogy vagy. És nekem annyira csodálatos az, hogy az Isten így szeret, ahogy vagy. Azzal a családi háttérrel, azzal a jelenlegi helyzeteddel, amivel most is vagy. És utána azt mondja az írás, hogy ad rá ruhát. Az Isten ad ránk ruhát, új ruhát ad. Tiszta ruhát ad ránk. Megszenteli az életünket. Te, aki bűnös voltál, én, aki bűnös ember voltam, új ruhát kaptam az Istentől. És már nem mondhatják rám, hogy koszos vagyok, meg retkes vagyok, meg nem tudom milyen vagyok, hanem tiszta ruhába vagyok. Megmosott az ő drága, Jézusnak az ő drága vérével engem a bűnből. És a 3. dolog, hogy egy sarut is a lábára ad. És ebben az időszakban a szolgáknak, a rabszolgáknak a lábán nem volt saru, ők mezítláb jártak. És meg akar különböztetni bennünket a rabszolgáktól, hogy mi szabad fiak vagyunk ő benne. És olyan jó lenne, hogyha sokszor ez a mi szívünkben ott lenne, és éreznénk, és tudnánk, és a gondolatainkban tudatosan tudnánk úgy élni, hogy mi szabad fiak vagyunk. Mi szabadok vagyunk a bűntől. Nem vagy köteles engedni a bűnnek. Nem lehet sokszor megmagyarázni azt, hogy hát a sátán engem becsapott. Ugye mindig szeretjük idézni azt az igét, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez egy nagyon csodálatos ige, de van ennek egy előzménye. És ebben az előzményben azt mondja, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és majd a sátán elfut tőletek. Ha nem engedünk az Istennek, akkor lehet kardozni, lehet kiabálni, meg űzni, meg nem tudom miket csinálni. Engedelmeskedjetek az Istennek, és elfut tőletek a ti ellenségetek. Egy 3. szereplő van a történetben, és ez a másik fiú. Ez a másik fiú, ez nincs otthon, valahol van. Nem tudjuk, hogy merre jár. És azt mondja, hogy amikor hazaér, akkor megkérdezi az egyik szolgát, hogy mi folyik itt. Hát mi ez a nagy buli, ami van most itt. És azt mondja a szolga neki, hogy hát a te testvéred hazajött. És ugye nem boldog. Nem örül, hanem azt látja, hogy micsoda, hazajött és ilyen ünnepet csinálnak, hogy az egész vagyont eltékozolt, a szétszórt mindent, és még ünnepli az apja, hogy hazajött. Ugye, ismered ezt az érzést? Nekem volt néha ilyen a szívemben, hogy valaki megtért a gyülekezetbe, és gondoltam, hogy ó, mit akar ez itt? Hát lehet, hogy ti jobbak vagytok, mint én ilyen gyalázatos vagyok sokszor. És akkor, amikor ez a nagyobbik fiú ott áll, nem akar bemenni a házba. És kimegy az apa hozzá, ugye megint az apának, az atyának a szerepe, kimegy hozzá, és ebben látszik, hogy az atya az nem olyan atya, aki személyválogatást csinálna. Mert kimegy ehhez a fiúhoz, és oda megy a másik fiához is egyformán, és elkezd vele beszélgetni. Először a fiú szemrehányást tesz az apjának is, számon kéri, hogy hát hogy gondoltad ezt, hát hogy csinálhatsz ilyet? És azt mondja az apa, hogy a te testvéred úgy volt, hogy úgy tudtuk, hogy meghalt. Meghalt a te testvéred. De kiderült, hogy ő él, feltámad, hazajött. Ez már ok arra, hogy ünnepelj. Ő elveszett, de megtaláltatott. Ok arra, hogy ünnepelj. És mi szeretünk olyan gyászosak lenni, szeretünk sokszor olyan szomorúak lenni, meg nem is tudom, hogy néha hogy éljük a hívő életünket. Örvendjetek, mondja az írás, ismét mondom, örüljetek. Ez azért mondja, mert a mi örömünk a Krisztusban van. És hogyha a célra nézel, ha Jézusra nézel, ha őt látod, akkor én nem tudom elképzelni, hogy valaki ne örüljön. Megyek az autóval néha, hogyha látna valaki, de általában az országúton csinálok ilyeneket, én nagyon tudok nevetni egyedül az autóba. Örülök, nevetek, puszilom a Bibliámat, imádkozok, mert egyszerűen azt látom, hogy ha Jézusra nézek, hogy minden tökéletes. Minden tökéletes Jézusban. És nem az van, hogy jaj, szemrehányásokat teszek, ez miért úgy van, az miért úgy van. Vannak nehéz pillanatok minden embernek az életébe. De hálát kell, hogy adjunk minden egyes pillanatért. Amikor Jézust bevitte a lélek a pusztába, akkor Jézus nem somákolt, nem volt rafinált, hogy ő kikerüli a pusztát, ő nem akar bemenni, szenvedni. Hát nehogy már ott éhezzen, kínlódjon, megázik majd a haja is, rossz lesz neki, elfekszi a frizuráját, vagy nem tudom, mit csinál. Esik az eső a gyülekezetben, nem jönnek a testvérek. Sok helye. Cukoremberek. És akkor, amikor ez a fiú ott van, és az apja próbálja őt meggyőzni, hogy örülj, minden okod megvan rá, akkor csak a felháborodás van a szívbe. És tudjátok, a felháborodott szívű emberek, azok önigazult emberek. Ők nem ismerik be a bűnüket. Ők nem ismerik be azt, hogy valamit rosszul csináltak. Ők mindent jól csináltak, és mindenki más hibás, csak ők nem. És nagyon sok ilyen típusú ember van, aki azt gondolja, hogy amikor valamit csinálok, és sikerült, akkor igen, én nagyon jól csináltam. Jól kerestem, jól dolgoztam, ügyes ember vagyok. És amikor valami nem sikerül, akkor már nem azt mondja, hogy én elrontottam, hanem azt, hogy hát azért nem sikerült, mert a Berezki Gabi testvér megakadályozta. Mindig másokat találunk meg, amikor valami nem sikerül. És ez a fiú ott van, az apa próbálja őt meggyőzni, hogy örvendezzen, hogy elveszett az ő testvére és megtaláltatott, és ez a fiú ebben az állapotában nem érzi, nem látja, hogy ő milyen helyzetben van. Tudjátok, ott volt végig az atyai háznál, mondja az apa, fiam, te mindig velem voltál, mindenem a tied, és ennek ellenére egy dolog látszik a számomra, hogy ő csak testben van ott. Ő fizikailag van ott. De az ő szívébe, az ő lelkébe nem arra vágyik, hogy ő az apával maradjon. Lehet, hogy ő is elvágyott, lehet, hogy ő is ugyanígy gondolta, mint a fiatalabb fiú, csak ő otthon maradt azért, hogy képmutatásból láss az apja, hogy ő kitart és hűséges. És sokszor vagyunk így, hogy ott ülünk a gyülekezetekbe, ott vagyunk a gyülekezetekbe, és azt gondoljuk, hogy nekünk mindenre van jogunk. Mint azoknak, akik kiestek, vagy akik ritkán jönnek, vagy nem jönnek. Drága testvérek, nagyon vigyázzatok. Magamból indulok ki, az én életemből. Nem úgy kell, hogy gondolkodjunk, hogy most mi mennyivel különb emberek vagyunk, mert mi hűségesen kitartottunk, és itt vagyunk, és mindenki látja. És közben a szív üres. Nincs szeretet, nincs alázat, nincs kedvesség. Nem tudok a másik embernek egy biztató szót szólni. Nem tudok egy áldást mondani az én testvéremre. Találkozunk az utcán, az Úr áldjon meg. Megkérdeznéd, hogy ez most mit is jelentett, mit kívántál a másik testvérednek, akkor lehet, hogy már arra sem emlékezni, hogy köszöntél, hogy az Úr áldjon meg, vagy áldás békesség, vagy válnás édesség, nem tudjuk. Utána a történet nincs befejezve, nincs lezárva a történet, hiszen ez a fiúról nem tudjuk, hogy bemente ebbe a mulatságba. De azt tudom, hogy az Úr Jézus szándéka a farizeusokkal, akivel ezt a történetet beszélte el, az ő számukra az volt, hogy a megkövéredett szívet egy kicsit megmozgassa. Ezért ad példázatot, hogy amikor megvan nehezülve a szíved, a füled, hogy valahogy kimozdítson abból a helyzetből, abból az állapotból, amiben vagy. Szeretném én is, hogyha megmozdulnál a te szívedbe. Nem tudom, hogy hol tartatok. Nem tudom, hogy kinek mi van a szívébe. Nem tudom, hogy ki milyen bűnökkel, vagy terhekkel, fájdalmakkal küszködik most. De, drága testvérem, bátorítalak. Térjél meg. Ne mondd azt, hogy 20 éve hívő vagy 30 éve. Térjél meg az Úrhoz, ha kell, nap mint nap. És engedd, hogy az életedbe hozza a szenvedélynek azt a tüzét, amit csak a Szentlélek adhat neked. Emlékezzetek meg az Úr jóságáról. Az Úr Jézus áldjon meg benneteket.